A konzervatív gondolkodás az áll a józanész talaján. Az indul ki a realitásokból, az nem ideológiák mentén, meg nem valamiféle vágyott társadalom mentén, hanem a reális társadalmi berendezkedések mentén hozza és képviseli a döntéseit, és én ezt szeretném képviselni.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. A Magyar Szövetségpárt tavaly ősszel megválasztott új elnöke, Gubik László esetében eltelt a közmondáshoz 100 nap, amit induló politikai megbízatások idején szoktak, ha egyáltalán szoktak egy-egy politikusnak, mint egy türelmi időként biztosítani. Erről az időszakról kérdeztük a pártelnököt. Milyenek az első benyomásai, milyen a politikai környezet, és hogy látja a jövőt?
Köszönöm szépen, elnök úr, hogy elfogadta az Adásidő podcast meghívását.
Köszönöm a meghívást.
Hogyha jól számolom, akkor ugye szeptember végén választották meg a Magyar Szövetség élére, október, november, december, most január eleje van, tehát azt lehet mondani, hogy az a valamikori klasszikus politizálásba használt 100 napos.
Eltelt a 100 nap, igen.
Hát, ha nem is türelmi idő, mondjuk úgy tolerancia az eltelt, lejárt, hogy röviden, akár emberi, akár politikusi szempontból hogyan tudná megfogalmazni az első benyomásait?
A meghívást megköszöntem, de hadd kívánjak, talán január második felében vagyunk, de talán még lehet ilyenkor boldog.
Idén még nem járt itt nálunk.
Igen, végülis az újévi adásnak is tekinthető ilyen szempontból, tehát hogy hadd kívánjak a Ma Hét Média Család olvasóinak, hallgatóinak és nézőinek békés, boldog új esztendőt, a kollégáknak pedig kitartó munkát a felvidéki magyar emberek tájékoztatásában.
Köszönjük szépen, gondolom ezt a hallgatóink nevébe is megköszönhetem.
Eltelt a 100 nap, szeptember 28-án volt félben a kongresszus, és azt követően meg gyakorlatilag kampányüzemmódban működtem én is elnökként, és ezt vártam el a közvetlen kollégáktól is, és az elnökség tagjaitól, tehát be kellett robbantanunk a motort, és az a korszakváltás, amit én meghirdettem a nyáron, és kicsit bízom benne, hogy át is ment így üzenetként, az a házi feladat, hogy ez ne csak egy kampányszlogen, meg ne csak egy politikai üzenet legyen, hanem a mérhető és látható valóság. Nem azt mondom, hogy ezt már meg is valósítottuk, de azt viszont vállalom, hogy jó úton haladunk a megvalósítása felé. Tehát az elmúlt
hónapokat... Jól emlékszem, elhangzott pedig egy olyan ígéret az részére, hogy talpra állítjuk a Magyar Szövetséget, ugye?
Sőt, az is elhangzott, hogy 2025, és ezt vállalom is, legyen a felvidéki magyar közösség és a politikum talpra állításának az éve.
Hát, hogyha lesznek előrehozott választások, akkor talán még ennél több is, de ne fussunk annyira előre. Maradjunk még a kezdeteknél. Ugye általában azt szokták mondani, új söprő, jól söpör, de néha van ennek egy kicsit ilyen pejoratív velejárója is, hogy a söprések, ugye? Tehát általában jön egy új főnök, akkor hozza a saját embereit, a régieknek megköszöni az együttműködést. Az ön esetében volt ilyen?
Mindenkire számítok. Hát én ezt nyilvánvalóvá tettem az első munkanapon is, hogy aki meg akarja találni a helyét a rendszerben, tehát a párt működésében, legyen a szakmai, a politikai, szervezési, tehát sok szempontja, sok szegmense van azért a párt életnek, az meg fogja találni. Tehát hogy én a szövetségkötést a lehető legkomolyabban gondolom, párton belül is, az eddigi munkatársak felé, illetve párton kívül is, mert szerintem akkor teszi helyesen egy nemzetiségi párt, amelynek képviselnie kell egy nemzetrészt, tehát most a felvidéki magyar pártról beszélünk, hogyha a szövetség kötést, és nekünk ez a nevünkben is benne van, komolyan gondolja. Tehát ne csak önmagával legyen elfoglalva, ne csak a párt tagokat képviselje, hanem a társadalom minden rétegét, pedagógusokat, önkormányzati szférát, polgármestereket, vállalkozókat, néptáncosokat, és sorolhatnám. Tehát, hogy gazdag azért a felvidéki magyar közösség, és ezt a filozófiát vallom. Tehát, hogy bízom benne, hogy az új söprő jól fog söpörni, és hogy ezt így is ítélik meg, de ez nem kisöpréssel jár, hanem ez inkább besöpréssel jár.
Mindenkit
be akarunk hozni nem a párt, hanem a tágan vett közéleti működésbe. Nekem ez a filozófiám.
Nagyon így kifelé nem nagyon hallatszanak ki zörejek, zajok a pártszékházból. Mennyire jelzi azt, hogy esetleg egy ilyen integráló képessége megáldott vezető, vagy voltak esetleg, természetesen amennyi ránk tartozik, annyit mondaná, esetleg valamilyen surlódások, olyan jellegű konfliktusok, hogy a jó baráti viszonyt megtartva, de mégis a célokat másképp képzelve, voltak-e kollégák, esetleg valami kis szikrák a levegőbe?
Azért nem hallatszanak ezek az örejek, mert nincsenek. Hát most az elégedettség azért álljon távol tőlem, de de nincs most se belviszály, se véleménykülönbség, vagy hát pontosabban csak annyi, amennyi szükséges és egészséges. Úgyhogy az elnökségi ülések és a székházon belüli munka, annak meg van ágyazva. Tehát, hogy kifejezetten jó a hangulat, konstruktív. Én úgy gondolom, hogy a munkaviszony a kollégák között, meg az elnökségen belül is, és ez kell ahhoz, hogy az említett talpraállításhoz is, meg ahhoz is, hogy itt komoly szakmai és komoly politikai munka folyjon. Tehát azért legyünk őszinték, az a légkör, ami a kongresszust megelőzően, a tisztújító kongresszust megelőzően úgy uralkodott párton belül, azért az nem volt a legegészségesebb. Mm-hmm.
Volt ahogy, ilyen?
Hogy finoman fogalmazzak. Tehát nem volt megágyazva, nem volt meg az a bizalmi légkör, ami szerintem ahhoz kell, hogy egységesen lépjen fel a párt, és hogy... És hogy
pedig az elején mindig megvan,
és
nem?
Hogy azt a, hát én bízom benne, hogy az én esetemben nem csak az elején lesz. Értem. Meg, hanem ez végig kitart, de én azért vagyok ettérén optimista, mert én ilyen légkörben tudok csak dolgozni. Tehát ezt én többször elmondtam, hogy én a fiatalkorom jelentős részét foci pályán és foci öltözőben töltöttem, és az a ott uralkodó csapat szellem a számomra meghatározó a közéletben.
Már nem fiatal? Tehát, nem érzi magát?
Tehát, hogy akkor tudunk szerintem jó teljesíteni a pályán, hogy előtte az öltözőben azért ott véd és dacszövetséget kötünk, és szerintem ez egy nem csak egy foci csapatra, hanem egy politikai pártra is igaz. Az, hogy mennyire vagyok fiatal, vagy mennyire nem, hát így 3,5 hónapnyi pártelnök lés után egyre kevésbé érzem magam fiatalnak.
Miért? Annyira elhasználja az embert ez a munka, vagy pedig hát annyira más ezért, rétegek felé tereli a gondolatait?
Ne, hát jár ez azért persze lelki, meg fizikai teherrel is. Tehát itt azért ez 0-24-es szolgálat, itt állandóan készenlétben kell lenni, szellemileg és testileg is frissnek kell lenni. Hát
végül azt láttam, hogy sokat utazik, ugye?
Állandóan interakcióban van az elnök az emberekkel, tagokkal, potenciális választókkal, kritikusokkal, és hát itt azért meggyőzőnek és fitnek kell mutatkozni, úgyhogy ennek azért ezért ez próbára teszi az ember.
Sokat utazik, úgy láttam, tehát, hogy országon belül is.
Már nem számolom, de a Magyar Állandó Értekezleten, amikor a beszámolót tartottam, a felvidéki nemzetrész és a felvidéki magyar párt nevében, akkor voltam 55. napja elnök, és akkor jártam 55 településen. Szerintem a 100-ot még nem értem el, de
ez egy ilyen terv, hogy az összes települése el akar menni, ahol persze. Magyar domináns jelenlét van?
Így van.
Értem.
Tehát, hogy persze párt szervezés is előttünk áll, és 2025 első hetének, első hónapjainak szerintem ez egyik legfontosabb feladata, hogyha a belső feladatokat nézem, de én mellette azért az emberekkel való kapcsolattartásra is nagyon fontos hangsúlyt fektetek, és szeretnék a továbbiakban is, meg hát azért az ember ne szálljon el magától, tehát nekem azért be is kell mutatkoznom. Tehát, hogy mégiscsak azért a civil szférában, meg a tehetséggondozás, meg a rendezvényszervezés világában én azért jelen voltam az elmúlt években, de a szűken vett politika világában, tehát a választási verseny egyebek, kampányok, abban nem. Tehát, hogy ilyen szempontból ebben a minőségemben nekem azért be is kell mutatkoznom sok helyen, és hát ez utazással, meg
tehát, hogy ott is kell
helyi
lenni,
szervezetek, meg települések, meg látogatásával. És én ezt vállalom.
Magyarság elhelyezkedése is olyan, hogy egy ilyen hosszú nadrágszé, ugye?
Igen.
Területet tehát, jelent, sokat kell, sok a kilométer.
Legalább 500 kilométeres.
Igen, a rádiusz, amit itt országon belül. Hogyha megnézzük akár a sajtót, akár a médiát, akár a közösségi hálót, azt lehetne mondani, mondjuk nem csináltam valamilyen exakt és pontos arányokat, de fölül 90%-át a párt megjelenésének az ön személye jelenti. Tehát, hogyha most egy kicsit ilyen rossz indulatú akarnék lenni, akkor megkérdezném, hogy önön kívül nincs ambíció a kollégáiba, hogy esetleg ők is többet szerepeljenek a nyilvánosság előtt, vagy ez egy ilyen belső megegyezés, hogy igazából a párt arca az ön lesz. Mert ugye voltak akciók, amikor például mondjuk az önkormányzati kérdés, illetően Őri Péterrel, tehát mindig inkább ilyen szakmai jellegű kollégával jelentek meg, de általában magát a pártot az utóbbi 3 hónapban ön testesíti meg.
Lehet, hogy a kezdet kezdetén ez így volt, így a kongresszust követő első hetekben, ami szerint törvényszerű és érthető is, új elnök.
Érdekes.
Ő képviselte a programot, neki voltak meg azok a tézisei, amivel korszakváltást szeretne hozni, tehát hogy ilyen szempontból ez érthető.
Meg hát az újságok számára is ön volt az érdekes, ugye?
Bízom benne legalábbis, meg abban is, hogy ez így is marad. De szerintem ez azóta azért kiegyensúlyozódott. Tehát, hogyha csak visszagörgetné most valaki a Magyar Szövetség Facebook oldalán az elmúlt napokat, akkor ott egészen biztos, hogy ott van Hájos Zoltán polgármester úr, aki a kataszterek elleni hacker támadásban nyilvánult meg, ott van Viola Miklós doktor úr, aki az e-receptek ügyében, meg úgy általában úgy egészségügyi kérdésekben nyilvánult meg, ott van Ciprus Zoltán, aki Besztercebánya megyén belül a hídépítés.
Tehát akkor sikerül azt megvalósítani, hogy legyen a szakpolitikáknak embere, ugye, és felelőse.
Tehát én úgy gondolom, hogy ez szépen kiegyensúlyozódik, és hát ennek így is.
És ön lesz az integráló ernyő.
Hát vagy legalábbis én képviselem elnökként a központi üzenetet, ami változatlan, és emellett ki is tartunk. Ez egyrészt a korszakváltás is, ez a frissességet, az egységet, a harmóniát jelenti, illetve ott van a Felvidék First-nek az üzenete is, hogy a közösségünk ügyeivel foglalkozunk. Uh-huh. Mert hogy, és akkor itt most már mehetünk a keményebb témák felé, mert hogy azért az tapasztalható, ide haza is, tehát a szlovákiai belpolitikában is, hát ez karácsony ide, karácsony oda, azért forr a szlovákiai belpolitika, meg most már hát minden hétvégén gyakorlatilag tüntetéseket tart az ellenzék, nem csak a fővárosban, hanem most már vidéki székhelyeken is, és ez a társadalom, egyrészt a közbeszéd silányulásával, másrészt meg a társadalom egészségtelen polarizálódásával is jár, és ez világjelenség. Tehát ugye történik Magyarországon, ugyanezt történik Nyugat-Európában.
Szinte bárhova, hogy
ugyanezt nézünk, történik, ugye? Az Amerikai Egyesült Államokban, és nekünk erre egyetlen egy helyes válaszunk lehet, az én értelmezésem szerint, és akkor itt kanyarodok vissza az eredeti üzenethez, ez a Felvidék First gondolata. Uh-huh. Tehát úgy tudjuk magunkat...
Ez meg van beszélve Trump elnökkel? Hát
sőt, Orbán Viktor is használta ezt a
szemben. Igen.
Tehát, hogy úgy tudjuk, egyébként nincs velük megbeszélve, de szerintem ilyen, nálunk még azért is működik ez, mert alliterál, tehát hogy ilyen szempontból van egy talán valamiféle líra is a történetben. Na de vissza evezve a politika vizeire, szóval akkor tudjuk megvédeni a közösségünket, hogyha mi az ideológiai csatározásokból, és ez nem azt jelenti, hogy ne legyen véleményünk a világ dolgairól, mert legyen, nekem is van, olykor sarkos is, de akkor tesszük helyesen, és akkor tudjuk megóvni a közösségünket, meg akkor tudjuk egységbe kovácsolni, hogyha az ügyeinket szakmai szemmel közelítjük meg, és a ténylegesen bennünket érintő ügyekkel foglalkozunk, na meg azokkal az ügyekkel, amelyekre tényleges ráhatásunk lehet, adott esetben meg tudjuk őket oldani, vagy mást nem is érdekel. Erről szól a Felvidék First, és szerintem ez a helyes út a felvidéki magyar politikum előtt.
Bocsásson meg, hogy előbb a szavába vágva próbáltam megkérdezni azt, hogy tehát ugye itt a polarizálódást említette, mindegy szinte általános jelenséget, illetve a vélemény különböző dolgokra. Sokszor, sok helyen ugye illeti kritikával esetleg a Magyar Szövetséget, hogy nem foglal folyamatosan minden belpolitikai rezdülésre, vagy akár külpolitikai rezdülésre is valamiféle állásfoglalást nem ad ki. Aztán arra gondoltam, hogy lehet, hogy ez nem is annyira szükséges, mert hiszen, ahogy ön is említette, itt elsősorban egy nemzeti közösségnek a védelméről, vagy érdekvédelméről van szó, és miért akarná ön polarizálni ezt a magyar választói bázist is, hogy mindenre most reagál. Miközben elsősorban ugye a feladatuk az, hogy a magyarsággal foglalkozzanak. Hogy ez egy ilyen koncepció, vagy inkább ezt most így hozta a sors, vagy igazából tényleg akkor csak a kisebbségi jogokra akarnak koncentrálni.
Ez koncepció. Uh-huh. Tehát, hogy egyértelművé szeretnénk tenni, hogy mind van a hangsúly. Ugyanakkor azt nem állítanám, hogy mondjuk a nagy politikai kérdésekre nem reagálunk, mert szerintem nem nagyon volt téma, ami elérte úgymond a közvéleménynek, meg a társadalomnak az inger küszöbét, amiben ne hallottuk volna a hangunkat, és akkor vagy egy elnökségi tag, vagy egy szakpolitikus, vagy az elnök, vagy a sajtóosztály közleményben ne reagált volna rá. Tehát, hogy most itt van a külpolitikai orientáció körüli vita, itt vannak a tüntetések, itt vannak az egymásra mutogató politikusok, meg az egymásra reagáló ellenzéki és kormánypárti képviselők, és mi ebben is megnyilvánultunk. És a megnyilvánulás az általában az, hogy se kormánypárt, sem ellenzék, hanem Felvidék First. Ha kell, bíráljuk a kormánynak az intézkedéseit, lásd nyelvtörvény, de ha kell, akkor mondjuk az ellenzéknek is oda pörkölünk, hogy mondjuk, ha van egy tüntetés, amit bár nem ellenzéki párt szervez, de azért egyértelmű, hogy kihez köthető, meg annak vannak szervezői, és ha ott vannak mondjuk a magyar nemzetet és a magyar közösséget dehonestáló feliratok, meg transzparensek, amitől nem határolódnak el utólag sem a szervezők, akkor nekünk szerintem ebben is hallatni kell a hangunkat.
Nagyon helyes.
Tehát ez a feladat a Magyar Szövetségnek, és igen, ez koncepcionális
hozzáállás. Hogyha előbb említette ön a szlovák belpolitikai életnek az egyes szereplőit, akár pártokat, pártelnököket, amit hogyha mondhatom így, hogy sima választóként, de akár újságíróként is, minthogyha egy kicsit hiányolnám, hogy a szlovák belpolitikai élettel a kapcsolatépítés, mintha még váratna magára, vagy inkább a színfalak mögött történik. Tehát, hogy ez is szintén inkább egy koncepció, hogy azt várják, hogy önöket keressék meg, vagy önök terveznek majd nyitni a mondjuk úgy a releváns politikai pártok felé, hogy valamiféle plusz-mínusz alapon valamilyen politikai együttműködést, vagy valamiféle esetleg valamilyen koncepcionálisabb együttműködést is tervezzenek, hogy ezt hogy értelmezzük?
Lehetne intenzívebb, ezt aláírom, és akkor ki is egészítem azzal, hogy intenzívebb is lesz. Tehát, hogy ebben nem tudatos ilyen két lépés hátra a politikája pártnak, inkább azt mondom, hogy ez kialakulóban. Tehát én a napokban találkozom majd Ján Figellel, aki látogatást tesz a Csajak utcai székházban, és hát azt is mondhatom, hogy
de te Ján Figell az már... Inkább egy érdekesség, nem?
Tulajdonképpen inkább véleményformáló, mint aktív politikus, világos, csak most én aktualitást szerettem volna mondani.
A kereszténydemokrata mozgalom egykori elnöke.
Igen, de ha visszakanyarodva a kérdéshez, mondhatom azt is, hogy úgymond a csúcson kezdtük. Tehát, hogy az első találkozás ilyen szempontból az rögtön a kormányfővel történt a kormány hivatalban, és ezt követni fogja.
Többi meg nem érdekes, hogy lesz a mozdulattal,
ugye? Nem ezt akartam mondani, csak azt mondom, hogy mi is érdekesek vagyunk a szlovák politikum számára, és mi is keresni fogjuk a lehetőséget, de a már említett leginkább szakmai szempontok mentén. Tehát, hogy az oktatási miniszter felé is ugye küldtünk egy levelet, és ott is megvan a nyitottság azzal kapcsolatban, hogy megtárgyaljuk az általunk felvetett kérdéseket. Ugye ez még akkor a diploma honosításokra vonatkozott, de hát azóta azért az oktatás területén történt ecsmás, úgyhogy itt azért lesz jócskán aktualitása a találkozónak. Úgyhogy szerintem azért az országos tanács elnöke Pandi Péter is több kormányzati szereplőnél megfordult az elmúlt hetekben, és hát az önkormányzati finanszírozások kérdésében pedig a pénzügyminisztérium államtitkáránál Majerszky államtitkár úrnál is volt.
Tehát azért lassanként, apránként a áramkörök kialakulnak, ugye?
És hát azzal, hogy éleződik ki a belpolitikai verseny azért a szlovák politikai globuson, azzal szerintem kéz a kézben jár majd az is, hogy a magyarok és az ő véleményük, azok egyre fontosabbak lesznek a szlovák pártok számára is.
Ugye általában a szlovák belpolitikában azt mondják, hogy aki 2,5-3% már tud teljesíteni, mondjuk hosszabb távon a közvéleménykutatások alapján, az bárki számára érdekes politikai partner. Ön hogy érzi, hogy ha nem is akkor, amikor átvette a pártvezetését, de mondjuk az eltelt időszakban van valamiféle benyomása arról, hogy a párt népszerűsége a szlovákiai magyar választói közösségben, ugyanre másokat nem is nagyon lehet figyelembe venni. Tehát, hogy inkább, hogyha majd megjelennek a legújabb közvéleménykutatások, akkor inkább pluszos változást vár?
Én inkább azt mondanám, hogy helyén kezelem a közvéleménykutatásokat, a méréseket és azok eredményeit. Nem számoltam őszintén szóval, de az elnökségem óta szerintem három olyan mérés volt, ami bemért minket, tehát 5% fölé mért.
Az már óriási eredmény, nem?
Hát, azért mondom, hogy helyén kezelem, tehát, hogy a választáson érünk el 5%-ot, ne a közvéleménykutatók méréseinél, és nem is gondolnám egyébként, hogy már 5% fölött lennénk, tehát, hogy ehhez azért még ahhoz, hogy ott tartsunk, ahhoz, és szisztematikusan ott legyünk, tehát ott tartósan megugorjuk a küszöböt, és mondjuk minden mérés ezt mutassa, ahhoz azért szerintem több idő és még több munkára lesz szükség, de az, hogy ott vagyunk a környékén, és hogy nem fogy a támogatottsága, hanem tartja a támogatottságát, sőt, növeli a támogatottságát a Magyar Szövetség, szerintem ez egy vállalható gondolat, és ez így is van. Csak azért mondom, hogy az, hogy ez még jobb számokat eredményezzen, ahhoz munka és munka kell.
Tehát, hogy körülbelül a 3 hónap munkája az egálban van azzal, ami most lehet körülbelül a támogatottságot illetően.
Én úgy gondolom.
Az előbb említette Robert Ficót, ugye, aki amellett, hogy a Smer pártnak az elnöke, a kormánynak is a vezetője, miniszterelnöke. Önnek mondhatjuk úgy, hogy egy speciális viszonya van, ugye, Robert Ficóval, most már oda-vissza
alakulni. Hát egyszer beszéltünk, ha ez már speciális viszonynak nem.
De egyszer meg üzent, ugye? Tehát amikor önt megfosztották a szlovák állampolgárságától, az lényegében, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni a történetet, akkor lényegében Robert Ficó kezdeményezésére jutottunk el egy olyan helyzetbe, hogy ön elvesztette a szlovák állampolgárságát, aztán eltelt pár év, és önök a kormányhivatalba együtt fotózkodtak. Tehát, hogy esetleg önök kettőjük között a nem hivatalos részbe, mondjuk amikor épp a kávét várták, vagy hasonló szóba került ez a kérdés?
Hát azért nem fotózkodni mentem oda, hanem tárgyalni.
Nyilván.
Ezt azért tegyük tisztába. Meg azért egyedül azért az ő nyakába nem varnám az állampolgárság ügyét, tehát hogy még hogyha ő is volt a fő felelős, meg ő volt a politikai felelősség, de azért sajnos körül azért egy szélesebb konszenzus is volt az ő pártjában, meg hát az akkori partnerek körében is. Sőt, ha még inkább ki akarom terjeszteni úgymond a vétkeseknek a körét ebben a kérdésben, akkor a jobb oldal is ide sorolható, mert az egy dolog, hogy Ficóék hozták a törvényt 2010-ben, na de végrehajtani azt már a Radicsovák kormány alatt, Lipsic belügyminisztersége alatt. Tehát hogy ebben azért nagyon sokan benne vannak, és hát ha így nézzük, akkor ez most már egy majdnem másfél évtizedes történet, és nem egyszer, hanem szerintem, ha itt vissza lenne keresve, jóval többször üzentem.
Nézzük a lényegi részét. Akkori, szóba került önök között ez a kérdés?
Az akkori miniszterelnöknek, aki most is miniszterelnök, tehát ilyen szempontból a specifikus viszony az talán megállja a helyét, még hogyha beszélgetésre vagy tárgyalásra ugye most került sor először. Én ezt meg is írtam a tárgyalást követően a Facebook oldalamon, hogy persze szóba hoztam, és el is mondtam, hogy én egy azt hiszem úgy fogalmaztam, hogy belpolitikai kuriózumként ülök itt önnel szemben, miniszterelnök úr, mert hogy magyar állampolgár volnék egy szlovákiai párt élén. És akkor ő erre visszakérdezett, hogy én azok közül való vagyok-e, akiket megfosztottak az állampolgárságát. És mondtam, hogy hát nem az, hogy azok közül, nem az első.
Na most azért nevetünk, de azért ez nem ennyire vicces történet.
És erre egy nagyon komoly és szerintem korrekt választ adott. Akkor azt mondta, hogy, és ez egy egész tűrhető kiinduló pont szerintem, hogy történtek dolgok magyar-szlovák viszonylatban az én elmúlt kormányzásaim során, amelyekre nem lehetek büszke. És aztán már másról beszélgettünk.
Értem. De, tehát akkor úgy lényegben egy-egyre kihozta, ugye?
Én úgy gondolom, hogy ez az, hogy ennyi önkritika már azért elhangzott a miniszterelnök részéről, ez szerintem olyan üdvözlendő tény, amire lehet építeni.
Azt azért ne
de még azért messze
el,
vagyunk attól, hogy...
politikus akkor gyakorol önkritikát, hogyha ez érdekel általában. De,
ez is kiderül.
De ez a politikának egyik, hogy is mondjam, egyik mutatója, vagy egyik kritériuma, hogy az embernek ugye érdekei vannak, nem barátai, mondta talán az angol királynő.
Igen, ugyanakkor talán még egy mondatot elmondhatnék. Ez, hogy én azért nem érem be ennyivel.
Na, ez hogy is mondjam, ez úgy látom a szebb jövőt és a jobb jövőt vetíti előre. Még harmadjára is maradva a miniszterelnök személyénél, Robert Ficónál, ugye most ő kért maga ellen, vagy hát nem is maga ellen, meglebegtette azt, hogyha már annyira le akarják őt váltani, hogy akkor január végén legyen egy ilyen bizalmatlansági indítvány tárgyalása, hogyha nem is rendelkezik ez túl sok realitással, hogy itt megbukna a kormány, vagy nem is hordoz ez magába, de hogyha eljátszunk a gondolattal, hogy akár mondjuk nyár elején itt előrehozott választások lennének, van önöknél egy olyan gomba, amit megnyomnak, és akkor át tudnak még egy ilyen hiper-szuper kampánymódba kapcsolni?
A lehetőségét...
Tehát, hogy azonnal át tudnak állni.
A lehetőségét annak, hogy időközi választások lesznek, még hogyha ez 90 képviselőre is van szükség, azt szerintem most már kizárni nem lehet. Még mindig valószínűtlenebb, mint hogy valószínű lenne ez a forgatókönyv, de kizárni nem lehet. És ez azzal is jár, hogy nekünk készen kell lennünk. Tehát korszakváltás, meg pártátszervezés, meg friss erők, meg új csapat ide vagy oda, azzal nekem személyesen is, és az elnökségnek is számolnia kell, hogy lehet, hogy nincs 3 évünk az építkezése, mind amennyit eredetileg szántunk, tehát hogy mind amennyit eredetileg erre szántunk, tehát készen kell állnunk. Ez nem azt jelenti, hogy most készen állunk, de az, hogy minden idegszálunkkal erre kell összpontosítani, hogyha egy ilyen helyzet előáll, akkor nincs appelláta, meg nem lehet alibizni, hogy jaj, nekünk csak ennyi adatot meg ennyi idő állt rendelkezésünkre, tehát szerintem ez felelőtlen hozzáállás lenne, meg ilyen nyavajgás politikus részéről, ami méltatlan. Én úgy gondolom, hogy innentől kezdve kampányüzemmódban kell működni, mert bármikor választásra kerülhet sor. Még hogyha mondom, nem is ez a legvalószínűbb forgatókönyv, de nekünk így kell hozzá.
Értem. Elnök úr, önről személy szerint tudható is, meg többször is elhangzott, tehát az, hogy egy keresztény konzervatív alapállásból, háttérrel, világlátással rendelkezik, viszont maga a párt, amelyet vezet, a Magyar Szövetség, útközben az elmúlt években azért elhullajtott nagyon sok, nem csak szavazót is, hanem politikust is, akiket ugye inkább a, mondjuk úgy, hogy a liberálisabb, akár egy ilyen libertariánusabb, akár egy klasszikus liberálisabb közegbe sorolunk, hogy az ön célkitűzése a pártvezetésébe mire helyez inkább a hangsúlyt, hogy megerősítse, és még több önhöz hasonló konzervatívabb beállítottságú vagy profiló választót szólítson meg és szerezzen meg, vagy pedig a másik oldalat is valamiféleképpen integrálja, ha már nem is valamiféle asszimiláción keresztül, de valami integrációval, egy legkisebb közös többszörös megtalálásával, hogy azért ugye ezt a választói réteget is be tudja hozni.
2 dolgot tudok erre mondani. Az egyik, hogy egy nemzetiségi párt nem szerveződhet ideológiai alapon. Tehát én, ahogy elhangzott, én nemzetérzelmű és vállaltan konzervatív ember vagyok, de tisztában vagyok azzal a feladattal és azzal a szolgálattal, ami rám hárult. És ez pedig a magyar közösség érdekeinek a képviselete. Mert magyarán mindenkire szükség van. Tehát, hogy mindenkire, akinek még fontos a magyar ügy, mindenkinek, akinek fontos a magyar iskolák sorsa, akinek a magyar nyelvvédelme fontos, és akinek hiányzik az a fajta klasszikus politikai kultúra, amit a magyarság a szlovákiai áligában, tehát a parlamenti politizálásban úgy évekig képviselt, világnézeti vagy világnézettől függetlenül, tehát rájuk szükség van, és én ezt szeretném képviselni. És azokra a sztereotípiákra is szeretnék rácáfolni, hogy egy nemzeti érzelmű ember, meg egy konzervatív ember az nem tud integrálni a fenéket, pont, hogy szerintem egy konzervatív ember tud igazán integrálni, mert hogy a konzervatív gondolkodás az áll a józanész talaján. Az indul ki a realitásokból, az nem ideológiák mentén, meg nem valamiféle vágyott társadalom mentén, hanem a reális társadalmi berendezkedések mentén hozza és képviseli a döntéseit, és én ezt szeretném képviselni. És szerintem ez az út ahhoz, hogy azok, akik adott esetben elpártoltak a pártól, vagy azok, akik adott esetben átpártoltak máshová, mondjuk egy szlovák pártra, azokat szépen visszahozzuk, mert nyilvánvalóan tudjuk előttük tenni, hogy az, amit még képviselünk, az mégiscsak hiányzik a szlovák politikából. És a másik válasz, ugye az egyik, amit jeleztem, a másik dolog, amit ennek kapcsán mondani szeretnék, az pedig az, hogy, és össze is függ az első ponttal, hogy professzionális alapokra kell hozni a döntéshozatalt és a politizálást magát. Ez annyiban jár, és azt kell, hogy eredményezze, hogy mindenkinek, beleértve az elnököt, ki kell lépni a saját buborékából. Mert hogy azt hisszük, hogy nálunk a bölcsek köve, azt hisszük, hogy amit a mi barátaink mondanak, nekünk, rólunk sorolhatnám, hogy az a valóság, meg hogy azt gondolják a széles tömegek, és ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Sőt, nagyon sok esetben nincs így. És ezt úgy tudjuk kiküszöbölni, hogyha professzionális alapokra helyezzük a pártnak a politikáját, magyarán mérünk, és vizsgáljuk a társadalomnak a rezdüléseit, a választópolgároknak a véleményét, mi a meglátásuk az adott ügyben, az adott témában, az adott jelölttel kapcsolatban, és erre alapozva kell a döntéseinket meghozni. Úgyhogy én ezt a kettő dolgot tudom ígérni, hogy professzionális, mérhető alapokra helyezem a pártnak a politikáját, illetve az, hogy amellett, hogy megmaradok aki, mert hát a hitelesség az szerintem a legfontosabb a politikusi tulajdonság, amellett törekedni fogok arra, hogy mindenkit, akinek az említett témák, ügyek és az említett politikai kultúra fontos, azokat beintegráljuk, mert ezt más a Magyar Szövetségen kívül nem tudja és nem is fogja képviselni.
Említette a mondjuk úgy szlovák pártokat, vagy nem magyar pártokat. Ugye ezek között elsősorban vannak olyanok is, amik valamiféle ideológiai alapon szerveződnek, de mindegyikre talán igaz az, hogy az utóbbi években, idézőjelben mondom, bemerészkedtek a magyar pártok vadászterületére, vagy a magyar pártok udvarába. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy már nem csak bemerészkedtek, hanem itt vannak. És hogyha a választói szavazatok elvesztését veszélyének látjuk, akkor lényegében veszélyhelyzet áll elő ilyen szempontból, hogy amit én most, ha csak magánemberként mondom, a saját véleményemként, hogy minthogyha egy kicsit kevesebb lenne az önök részéről az a rámutatás, megnyilvánulás, ami egy-egy pártnak, nem azt mondom, hogy most unblock mindenkinek, de egy-egy pártnak, akik az itteni választók között próbálnak halászni, tehát a kritikáját gyakorolni az ő lépésüknek, minthogyha egy kicsit, ezt most nem személyesen önre értem, hogy általában, ugye talán még az előző pártvezetések idejébe is, minthogyha ezt nem tartanák különösebb veszélynek, aztán mindig a választásoknál egy lépése bejebb van a többi párt Dél-Szlovákiába.
A veszélyhelyzet az szerintem jó, mert a veszélyhelyzet az élesíti az életösztönöket. És nekünk erre van szükségünk, mert hogy az a jelenség, amiről ön most beszél, az megjelent a szlovák politika minden releváns szereplője részéről, valahol egy magyar politikus, valahol egy magyar tagozat, vagy platform, vagy nevezzük bárminek szintjén, és nekünk ez bennünket arra kell, hogy sarkaljon, hogy minőségben többet kell nyújtanunk, teljesítményben erősebbnek kell lennünk, és kommunikációban meg meggyőzőbbnek kell lennünk náluk. Tehát, hogy az egy dolog, hogy egyetlen releváns magyar párt maradt Porondon, ez a Magyar Szövetség, tehát hogy nincs más magyar párt, de az nem jelenti azt, hogy versenyhelyzet ne lenne a magyar szavazatokért. És nekünk ezzel kell kelnünk, és ezzel kell feküdnünk, hogy ezzel tisztában léve azt a politikai teljesítményt hozzuk és nyújtsuk, hogy bárki is valamiféle kínálattal jelentkezik a magyar választók felé, teszem hozzá, egyébként szerintem ez általában inkább csak látványpékség. Tehát, hogy oda tesznek egy-egy jelöltet, de hogy Isten igazából magyar témákban nem nyilvánul meg. Hát most említsük talán a legismertebbet, aki miniszterelnök is volt, tehát hogy Ódor Lajos, bár magyar ember, de azért magyar ügyekben, magyar témákban nem nagyon hallottuk őt meg nyilvánulni, meg egyetlen olyan témát sem karolt fel, ami adott esetben ennek a félmilliós közösségnek, meg a mellettünk élő szlovákságnak és többi nemzetiségnek fontos lehet. Úgyhogy ugyanoda tudok csak visszakanyarodni, hogy égető szükség van arra, hogy a magyar közösség visszatérjen az áligába, és a Magyar Szövetség politikusainak, beleértve az elnököt, még felelőssége, hogy ezt a parancsot, meg ezt a nyilvánvaló szükségletet, azt úgy tudja képviselni, hogy ezt a választópolgár megértse. Nem csak az, aki mellettünk van meggyőződésből, hanem az is, aki most még nincs mellettünk. Na, hát, hogy ez hát politikai ez teljesítményt is. Mert az egy dolog, hogy mi tudjuk, hogy szükség van ott ránk.
Csak tudják ők is.
Csak ezt nekik is tudniuk kell. De ahhoz, hogy ők ezt tudatosítsák, az meg a mi politikai teljesítményünk múlik. Úgyhogy nagy a felelősség.
Na hát én azt hiszem, hogy az első 100 nap, vagy első 3 hónap az elég sok konkrét tapasztalatot vagy megerősített önben, ami, tehát hogy tényleg úgy van, ahogy gondolta, ugye, vagy pedig sok újdonságot is behozott. Én talán azt hiszem, hogy a hallgatóink nevében is azt kívánhatom önnek, hogy minden egyes politikus társának, hogy a jó elképzelései azok a közösség érdekébe jöjjenek létre, és bízom benne, hogy egy rövid időn belül, nem azt mondom, hogy egy újabb 100 nap múlva, de talán mondjuk egy évközi értékelésre ismét vendégül láthatjuk majd itt az Adásidő podcastban. Én nagyon szépen köszönöm Gubik Lászlónak, hogy rendelkezésre állt, és akkor meglátjuk, hogy lesznek előrehozott választások, vagy sem.
Örömmel jövök legközelebb, és köszönöm szépen a meghívást.
Köszönöm szépen.